Hát köszönöm szépen a lehetőséget. Igen, valahogy majd azért a kapcsolatot megtaláljuk szerintem talán pont 1703-ban, mikor meghal az előbb említett Ádám, akkor születik azt hiszem harmadik Batthyány Ádám az Éleskői Ágból, és a mi történetünk hozzá fog kapcsolódni, ugyanis az ő leszármazottja lesz egyébként Zichy Antónia. Ugyanis hát gróf Batthyány Lajos özvegye, Dákán ugye a címe az előadásnak, direkt ezt a nevet adtam, vagy címet adtam, és nem pedig Zichy Antónia nevét, nem csak azért, mert hát ő egy feleség, hanem azért is, mert tulajdonképpen 1849 után, de különösen 1867 után úgy tűnik, hogy tudatosan ezt a megszólítást, ezt a aláírást használja Zichy Antónia, nyilván egyfajta tükröt is tartva a dualizmus korának, gróf Batthyány Lajos özvegye, általában így írja alá a leveleit. Hát ugye hallottuk itt a Batthyányiaknak két nagyon fontos tevékenység között két fontos hátterről, egyrészt a jó házasság kötés, a másik a pontos birtokpolitika, hát gróf Batthyány Lajosra is abszolút igaz ez a dolog. Ő remek házasságot kötött, mind anyagi, mind szellemi értelemben, és ugye erről is talán pár szót majd szólunk, és ehhez tartozik az a birtokpolitika, amit most nem fogok részletezni. Molnár András kitűnő kollégánk könyvéből, ugye az Alamegyei Levéltár vezetőjének a könyvéből láthatjuk azt, hogy milyen pontosan szedte össze az egyébként fiatalkorában bohém gróf magát és birtokait, és rendezte, és egy ilyen pontos tudatos gazdája lett tulajdonképp birtokainak, és ezt a pénzt aztán a közéletbe is beforgatta. És hát Dáka, ami most figyelmünk középpontjában, Dáka települése van, hiszen Veszprém megye, ez mindig is Veszprém megyehez tartozott, Pápától tehát egy 7-8 kilométerre fekvő település, amely most itt ebben az előadásban ugye azért lesz számunkra érdekes, mert volt egy olyan rövid történelmi korszak, amikor a figyelem, a közfigyelem az országos politikának a középpontjába is került ez a kis település, gróf Batthyány Lajos özvegye révén, és hát volt egy ilyen rövid időszak, amikor bizony a legfontosabb magyar politikusok is Dákára utaztak. Ezért aztán néhány szót Dákáról is fogok beszélni, hiszen hogyha itt Veszprém megyében vagyunk, akkor ennek így van helye, és akkor megpróbálunk egyel tovább menni. Ugye a Dákai kastély jelenlegi formájába, a kis kocsibe hajtóval fölötte a terasszal, ezt mindannyian ismerjük. Nem teljesen tudjuk a kastély építésének a pontos történetét, magának a kastély építésének is, hogy a kastély vagy az intézőnek a házát építik az adott korszakban, nem teljesen látjuk át. Minden esetre azt tudjuk, hogy egyébként egy református többségű településről van szó, református templommal, és hát a első említése még a 12. század 1351-re datálható, Dálinka néven a településnek, aztán a Hathalmi család lesz az első ismert birtokosa a környező településekkel, majd a török korba elnéptelenedik, aztán a 18. században harmadik Károly adományozza a Nádasdy családnak ezt a birtokot. De még előtte azt is tudjuk, Dákával kapcsolatban, hogy az 1680-as években Botka Ferencnek Veszprém megyei birtokokat kap, és ekkor kerül hozzá Dáka is. Azonban a fiát a kurucok 1780-ban kivégzik, úgymond elpártolás miatt, és ezért a Botka család fiúágon kihal, a kincstára száll tulajdonképp ez a birtokrész itt pápa környékén, és aztán ebből adódik az, hogy majd harmadik Károly az 1720-as években Nádasdy IV. Ferencnek adományozza azt a birtokrészt, amelynek Dáka is a része. 1723-tól a fia, ugye Nádasdy Boldizsár lesz a tulajdonos, a kastély rekonstrukciója, illetve a kutatás közben már találtak olyan téglákat, amely NB feliratú lesz, tehát biztos, hogy ő már fejlesztette. Hogy aztán pontosan mi volt az ős kastély, az alaptest, ugye azt nehéz megállapítani. Mint említettem, az iratokban nem derül ki pontosan, hogy ennek a kastélynak az alapjait építették az adott évszázadokba, vagy évtizedekbe, vagy pedig egy korábbi máshol lévő települést. Minden esetre ez a boltozatos kialakítása a földszinti részeknek, ez ugye közismert egy későbbi rekonstrukció során. A 1800-tól Nádasdy, vagy 5. Nádasdy Tamás lesz a birtokos, aki gyermekkorba örökli meg ezt az uradalmat, és bizony komoly anyagi gondokkal küszködik, tehát most már a 19. századba léptünk, és Nádasdy Tamás az viszont, aki az anyagi gondokat rendbe téve a 20-as években elkezdi fejleszteni a települést, és tudjuk, hogy maga a dákai kastélyt is 23-ban, erre is ugye a téglák nyomán is bizonyítékot szerezhetünk, építi. Egyrészt rengeteg számla maradt meg, amiből lehet látni, hogy mennyi építőanyagot vásárolt, ezért is tudjuk, és hogy mikor vásárolt ezek az építőanyagokat, ezért is feltételezzük, hogy ez a 20-as évekre volt az első ilyen nagyobb kiépítése a kastélynak, klasszicista stílusban. Ugyanakkor az angol kertet is, vagy ahogy az akkori iratban van, anglus kertet is fejleszti, megvannak a számlák, amiért fizet a földműveseknek az angol kert kialakításáért. Azt is tudjuk, hogy 6 darab citromfát vásárol, és napórát és földmunkáikért fizet különböző számlákat. Nem tudja pontosan, vagy nem tudta a szakirodalom, hogy végülis mikor fejeződik be ennek a kastélynek a teljes átalakítása, de éppen Batthyány Lajosnénak egy későbbi leveléből találtuk azt meg, hogy 1835-ben nyeri el a kastély azt a formát, ami nagyjából, amit ma is láthatunk, azt az U alakot, hogy a második katonai felmérésen 1846-ban már ez az U alakú kastély látható. Abszolút. Itt a következő képen, ez nem a kastély építése, de láthatjuk itt is a bizonyos szerkezeti dolgokat. Itt ez egy kastélynak, mikor beomlott ez a boltozata, és újra kellett építeni az egyik U alakú udvarra nyíló szárnyát. Ez akkor történt, ez a újjáépítés és rekonstrukció. Ez a közismert ma is képe a kastélynak, és ez pedig hátulról, ugye látható az a kis kiugróval, ugye az a rizalit, ami tulajdonképpen a lépcsőház terepét töltötte be középen. Minden esetre azt mondhatjuk, hogy 1835-ben zárul le, tehát ez a harmadik vagy második építkezési periódus, amikor is elnyeri ezt a formát. Na mostan 1849-ben vásárolta meg a kastély Tolnai gróf Festetics Leó, nem tudom, hogy talán róla is, igen, van róla képünk, Festetics Leó, aki ugye tudjuk a Nemzeti Színháznak volt igazgatója, sok minden mást is csinált, egyébként ő volt az első Kisdedóvó intézet fölállítója, Brunswick Teréz nagy hódolója volt, és a tolnai birtokokon állította fel az első ilyen Kisdedóvó intézetet a 30-as évek közepén. Mindenesetre ő vásárolja meg a kastélyt, azt is tudjuk, hogy 400 ezer ezüst forintért, valamint azt is feljegyezték, ugye, hogy 1846-ban, amikor Liszt Ferenc Magyarországon járt, akkor Tákán is töltött 3 napot a kastélyban. És akkor elérkezünk tulajdonképp időben ahhoz, amikor is 1858-ban, ez se tudta eddig a szakirodalom pontosan, hogy mikor, de ez is egy Batthyánynak egy leveléből kiderül, hogy 58-ban vásárolja meg Festetics-től Batthyány Lajos özvegye a kastélyt, és amikor 1861-ben a Vasárnapi Újság a özvegyről vagy a kastélyről néhány szót ír, akkor ezt a képet közli. Láthatjuk, hogy bizonyos hasonlóságokat felfedezünk, de azért ha a rajzoló járt is Dákán, akkor csak rövid időt töltött el, hiszen se az U alak nincs meg benne, és maga egyáltalán a kialakításban is több hiba is van, vagy akár a kerti utakban, vagy ez a nem létező baloldali kerítésben. de azért ott a személyeket úgy rajzoltam meg ott, hogy nők és férfiak legyenek. Hiszen, és akkor itt egy pillanatra a kastély történetről elkanyarodjunk, Batthyány özvegyéhez kanyarodjunk el, Zichy Antóniáról néhány szót szólva. És akkor itt, hogy bekapcsolódjunk az előző előadásokba is, azt mondhatjuk, hogy a Zichy Antóni egyébként a Pozsonyi Dómban keresztelték, Pozsonyban született, Zichy Mária Antónia Erzsébet Waldburga néven keresztelték, és ez a Mária Antónia név, ez egyrészt az édesanyja, másrészt a nagymamája neve is volt. Hogy korábban is említettem, tulajdonképp itt ha nem az édesapját nézzük, mert most a Zichy családot nem vizsgáljuk annyira, itt Zichy Károly az ő édesapja, és ez még pedig a cifferi Zichy ágról van itt szó. A Pozsony vármegyébe, illetve a Dunántúlon is több birtokkal rendelkezett, hanem az anyai ágot, Batthyány Antóniát, az édesanyját nézzük, akit mint említettem, ugye ez a harmadik Ádám, aki 1703-tól 1782-ig élt, az éleskői ágnak tulajdonképpen az alapítója. Az ő fia volt Batthyány János Nepomuk, aki 1744-től 1831-ig él, a felesége gróf Herbenstein Mária Antónia, és az ő lányuk volt Antónia, aki Zichy Károly 1807-ben, szintén Pozsonyban feleségül vett. Egyébként aránylag ő korán, 1825-ben meghal Batthyány Antónia, és aztán Károly már újra házasodik, és egy aponyi lányt veszel, ezt tekintettel különösen a korabeli politikai viszonyokra, különösen pikáns Batthyány Lajos tekintve, aki ugye nem szívlelte az aponyi családot. Minden esetre 1816-ban megszületik Zichy Antónia, és összesen 8 gyermeke születik Zichy Károlynak és Batthyány Antóniának, a negyedik Antónia, és egy nagyon jó családi háttérbe születik bele a hölgy, amellett, hogy ez a Zichy Károly egy ugye császár királyi kamarás és Vasmár megye adminisztrátora, de egy visszafogott ellenzékiségű úr, aki a birtokain is rengeteget jótékonykodik, magyar iskolát állít fel, és a kornak megfelelően, vagy éppen nem megfelelően, minden esetre ahhoz az ellenzéki csoportosuláshoz tartozik, még mondjuk a 30-es évek országgyűlése előtt is, aki már a reformkornak ezt az irányzatát követ, és ebben nő bele ebbe a magyaros jótékonykodó környezetbe Antónia. Egyébként őróla is tudjuk nyilván a kornak megfelelően, hogy németül és franciául beszél, magával a férjével is, majd ezen a két nyelven levelez, és ezen kívül nagyon jól beszélt ő magyarul, ez volt az egyik oka annak, hogy maga gróf Batthyány Lajos, a későbbi miniszterelnök is a magyar tanulása, mert hogy a gróf nem nagyon tudott jól magyarul, és a 30-as évek második felében a házasságuk után erre nagyobb hangsúlyt tesz. Tehát magyarul is jól beszél, és egyébként nagyon jól beszél angolul is. Arra is ugye találtunk sok forrást, hogy már az emigrációban, az 1850-es években ő fordítja az angol újságok cikkeit az emigráns magyarul nem tud, vagy angolul nem tudó magyaroknak. Tehát egy nagy műveltségű lány, aki tehát nem részletezem, most épp végre talán sikerül megszületik, és az úgymond nászútjukról, mert akkor nem nevezték ezt még nászútjuknak, de a nászútjukról talán sikerül végre megírnom egy tanulmányt. Megismerkedik Pozsonyban Batthyány Lajos Antóniával. Egyébként az édesapja adósságai rendezése miatt megy el Zichy Károlyhoz, hogy kifizessen egy összeget, és már az útlevélkéreme alapján is láthatjuk, hogy Törökországba akar utazni, de ott egy bálon meglátja az Antóniát, és tulajdonképp 8 nap alatt dönti el ezt a biztos házassági hátteret. Ugye saját maga meséli el az egyik aponyinak, egyik konzulnak Párizsba, hogy 8 napig udvarolt, és a 8. napon megkérte az apjától, Zichy Károlytól a lány kezét. Ezt egyébként most ez teljesen új forrás, úgyhogy nem is sokszor mondtam még el ezt a dolgot, úgyhogy ez egy nagyon érdekes a megismerkedésük szempontjából, és pontosan egy évre rá megházasodnak Batthyány Lajos és Zichy Antónia. A központjuk Ikervár lesz, az Ikervári kastély, és ott azt rendezik be, arra is most már ugye megvannak, látjuk a forrásokat, hogy milyen virulens élet van Ikerváron, irodalmi és minden szempontból, és nagyon boldog házasságban vannak. Egyébként az említett nászútjuk az Nyugat-Európába megy, Észak-Olaszországon, Svájcon keresztül, Franciaországba mennek, ahol egyébként a Batthyány nem nagyon foglalkozik már az ifjú feleséggel, hanem a vádeljáros, akkor ilyen francia-párizsi, akkor van elég nagy tárgyalások ilyen különböző felkelések ügyében. Lényeg az, hogy ő ott van ezeken a vádeljárosokon, és hallgatja ezeket, úgyhogy a helyi konzulnak kell szórakoztatni az ifjú feleséget, aki ezt meg is teszi, viszi ide-oda, és hát a Antónia gyönyörködik a visszaemlékezés szerint a párizsi divatban, a kelmékben, a kalapokban, és az akkor megjelenő művirágok is nagyon tetszenek neki. Minden esetre Bajorországon keresztül jönnek haza, és kijelenthetjük nyugodtan, hogy Zichy Antóniának köszönhető, hogy az addig egyébként a közéletben semmilyen szerepet nem kimutathatóan semmilyen szerepet be nem töltött Batthyány, egyre inkább elkezd érdeklődni, és ugye a 39-es országgyűlésen már egy ellenzéki programmal lép fel, aminek persze az egyik pontjában ott van, hogy a nőnem ösztönzése az nagyon fontos feladatunk lesz, és most nem is akarom ezt részletezni különösebben, de ennek a feladatnak tökéletesen eleget tesz Zichy Antónia, ugye Batthyány Lajosról ez az ismert fotográfia, ugye ahol most tartok beszédben, hát akkor így nézett ki Zichy Antónia, itt ugye a 30-es évek, 40-es évek elejéről beszélünk, amikor is valóban egy nagyon fontos háttérszerepet tölt be, nem akarom most ezt részletezni, a Védegylettel együtt, és hát az egyik húgával együtt, ugye Karolinnal, így emlegetik a korszakban is őket a két Zichy grófnő, aki nem csak az arisztokrácia szerepet, vagy az arisztokratákat nyeri meg a legkülönbözőbb szerepkörben, ugye vagy lepisszegi, vagy lefújolja az országgyűlésen a konzervatívabbakat, ugye a színházakban a magyar ruhák, a magyar viseletnek az elterjesztése, hogy magyarul beszélnek csak, és hát ez a sok, amit tudunk itt a 40-es éveknek ez a korszakát, ugye ennek a két hölgy olyannyira ismert képviselő, hogy maga Petőfi is verset ír hozzájuk, ugye sokszor idézik a két tündérvirágról, aztán pár évvel később persze azt már kevesebbet idézik, hogy szégyeli ezt a versét Petőfi, és amikor az egyik barátjával sétál Nagy Károlyba, akkor nem hajlandó átmenni a kerten, a gróf kertjén, tehát akkor visszatér azért az arisztokrata ellenessége, de van 1845-ben egy ilyen nagy felbuzdulás, amikor még verset is ír, és fátyás menettel mennek a két grófnőnek a házához, ahol ünneplik a lelkes honleányokat. Tulajdonképpen itt a népszerűségének is, és az örömnek is a csúcspontját jelenti ez az időszak. Tudjuk aztán, hogy 48-49-ben mi történik, a 49. január 8-án ugye fogságba kerül a Károlyi palotában, ugye Károlyi György fogja elvenni Karolint, az ő húgát, és a Károlyi palotában kerül fogságba, és indul meg a kálváriája Batthyány Lajosnak. Most megint csak zárójelbe, ugye a két nővér nem csak a politikai téren nek volt közös élményei, hanem ugye hát azt is most már láthatjuk, hogy a Batthyány Lajosnak tulajdonképpen a szeretője lett Antóniának a húga Karolin, és ezt tulajdonképpen a 47-48-ra ez úgy ki is derül, különösen, mert valószínűleg az egyik gyereke Karolinnak az Batthyányitól származik, ha jól számoljuk a különböző leveleket és a különböző adatokat, meg ha tudjuk azt, hogy 9 hónap 47-ből áll egy terhesség. Nos, tehát azt lehet mondani, hogy a Pálma nevű lánya az szinte biztosan Batthyányitól származik, Károlyi Pálma. 48-ra ez azért abszolút kiderül, és maga Károlyi György is kemény feltételeket szab, hogy ennek vége legyen ennek a kapcsolatnak. És a mi szempontunkban csak azért érdekes, mert a börtönben is, ahogy a búcsúlevélben is láthatjuk, tulajdonképp az egyetlen igazán nagy teher a lelkén Batthyány Lajosnak, az nem a honvédséggel kapcsolatos, vagy a közéleti, politikai dolgokkal kapcsolatos, hanem hát amiről kevesebbet beszélünk, a házasságával kapcsolatos bűnei, és különösen Antónia ezt megbocsátja, és a börtönbe kitartóan látogatja, és ahol tud segíti, próbálja a kegyelmet kieszközölni, míg például Károlin, aki hát egyébként is egy könnyelműbb hölgy, ugye tudjuk, hogy Széchenyivel is kikezdett korábban, de mindig egyébként a legnépszerűbb politikusokkal kezdett ki. Ekkoriban ugye letesszük a fegyvert 49. augusztus 13-án Világosnál, Komárom még tartja magát, ugye, úgyhogy tekintettől az egyik Károlyi gróf ott van fogságba, Alajos, ezért bejár Komáromba Károlin, hogy a komáromi vár parancsnokától kieszközölje a kegyelmet Alajos számára, és hát ez olyan jól sikerül, hogy aztán tulajdonképp Klapka Györggyel jön össze a hölgy, és az emigrációba együtt megy ki vele, és születik is tőlem egy kisfia, de aztán nem veszi őt feleségül. Nos, tehát míg ő már egy más irányba ment el, Antónia kitartóan jár a börtönbe urához, és az utolsó pillanatig próbálja megfordítani a egyébként már eleve meglévő ítéletet. Lényeg az, hogy ezzel szembesül Batthyány, és ez az igazi tragédiája tulajdonképpen a börtönben, ami a búcsúlevélből is kiderül. Ez az igazi tragédiája a grófnak, ez az igazi bűne, amit neki tulajdonképpen viselnie kell. Nos, a férje kérésére a kivégzés után ő először Bajorországba megy, három gyerekükkel, ugye összesen 5 gyerekük születik, 3 éri meg a felnőttkort, 3 gyerekével, 2 lányával és fiával először Bajorországba, Batthyány Lajos testvéréhez megy, aztán utána Párizsba, és végül Zürich mellett telepedik le az emigrációba. Ez az emigrációba készült kép róluk. Ugye 33 éves, mikor kivégzik Batthyány Lajos, tehát egy fiatal asszonyról beszélünk, és a itt Zürichben aztán egy kis bérel itt egy kis kastélyt. Ugye a 3 gyereket, akit említettem, ugye az első Emma, a legidősebb lány, aztán Ilona a másik, és Elemér gróf, ugye nagy öröm volt, amikor 1847-ben végre megszületett. Volt már egy fia egyébként Batthyány Lajosnak, aki azonban nagyon korán, 1 vagy 2 hónapos korába meghalt váratlanul, és ezt nagyon nehezen érintette a grófot az 1845-ben, és maga Széchenyi írja az egyik naplójában, hogy Batthyány a szőnyegen fetreng, és nem hajlandó felkelni hetek óta. Nos, megszületett Elemér a második fia, nagyon büszke volt rá, nem sokáig tudta élvezni ezt a dolgot. Mindenesetre 3 gyerekkel távozik az emigrációba, és hát itt a titkos rendőrök gyűrűjébe él persze ott is, ugyanis ez nyilván egy feltérképezendő és folyamatban lévő dolog, de az emigrációban is nagyon fontos kapcsolatrendszert épít ki a grófnő, aki azon kívül, hogy rendszeresen látogatják az emigráció vezetői, azon kívül rengeteget jótékonykodik, és rengeteg emigráns Rónai Jácintól, Mészáros Lázáron át nagyon sokat köszönhet neki, de Vukovics Ebőtől kezdve Horváth Mihályon át rengeteget köszönhetnek az ő anyagi segítségének, annak ellenére, hogy az egész férjének a vagyonát elkobozzák, az icsi vagyon az olyan tekintélyes, hogy ez nem jelent azért a megélhetésben neki gondokat. A hazatéréséről ez is akkoriban készült ez a dolog, és nagyon érdekes egyébként a kép mennyire valóságos itt a háttérben a rokonokkal kapcsolatosan, illetve ezek a bizonyos irattartók, ami ott az asztalon is láthatók, amikor tulajdonképpen itt ugye minden mindennel összekapcsolódik, ugye a piarista levéltárban, sajnos ugye a II. Világháború után a Batthyány Lajosnak a levéltára is megsemmisült, szétszóródott, itt-ott azért felfeltűnnek ugye levelek, de a piarista levéltárban megmaradt egy nagyon izgalmas anyag, amiből először 1984-ben Urbán Aladár, ugye a nagy batyányi kutató közölte a grófnőnek a visszaemlékezését, de hát azóta aztán ugyan elcsendesedett ez az iratanyag, senki nem foglalkozott vele, és még szegény Molnár András se tudott erről. Aztán most újra előkerült, és feldolgozás alatt van ez az iratanyag, mert nagyon izgalmas levelek is vannak, és sokszor említi az asztalon lévő irattartót is Batthyányné ezekben. Nos, lényeg az, hogy az emigrációból 1856. januárjában tér haza, mégpedig azon legfontosabb megindoklással, hogy a gyermekeit, a felnővő gyerekeit már itthon szeretné nevelni, és hazatér először Pesten él, és aztán történik az az esemény, amiről korábban beszéltem, hogy a Festetics Leótól megvásárolja 1858-ban ezt a dákai kastélyt. Itt néhány Batthyány Lajosné özvegyéről szedtem össze pár képet, majd nyilván meg kell csinálni az összes felelhető képet, illetve barapás litográfiát vele kapcsolatosan. Minden esetre ez az a korszak, ami itt Dákához kapcsolja innentől kezdve, 1858-tól. Itt nyilván sok minden történik, sok csendesebb esemény is, egy hétköznapi élet, a korabeli egy arisztokrata életnek a dolgai, de ugyanakkor, mint említettem, országos események is. Az első ilyen talán 1859-ben a Emma lányának az esküvője, aki ebből hoztam is talán egy részt itt felolvasni, hogyha van, de nem is olyan fontos, lényeg az, hogy a dáka melletti Nyárádon a katolikus templomba házasodnak össze, és ez egy azért is országos jelentés, hogy azon kívül minden lap ír róla, mert valóban hát az önkényuralom idején ez egy olyan esemény volt, ami szinte ilyen tiltakozás számba ment, nem véletlen, hogy minden újság arról ír, hogy micsoda magyaros esküvő, magyar ruhákban jelennek meg itt a mindenki, aki élt és mozgott a magyar közéletbe, Deák Ferencig bezárólag jelen volt ezen az esküvőn, és ez egy nagyon nagy esemény volt, persze csárdást húztak alatta, és úgy vonultak át a nyáradi katolikus templomtól aztán Dákára. A következő esküvő Ilonáé, aki Keglevics Bélához megy hozzá, egy évvel később, 1860-ban, de az nem Dákához kötődik, hanem pesti ferences templomba történik az esküvő, abból adódóan ugye, hogy ott van elrejtve Batthyány holtteste, és Ilona direkt ezért ott akar 1860-ban megházasodni a édesapja teteme fölött, ugye a templomban. És akkor 61-ben van egy nagyon fontos esemény, amely a dákai kastélyhoz kötődik. Mindemellett, hogy még 60-ban van még egy, az, hogy Győröt zászlóanyának kérik fel, és ezt el is vállalja ezt a szerepet Batthyányiné, és tudjuk akkor, hogy ott, aki például verset szaval, igen, áthallásos verset szaval, ugye bontsátok ki újra a zászlót, és emeljétek magasra, mondják, és a Batthyány Lajosné pedig a Győri gimnáziumban elvállalja ezt a zászlóanya szerepet. 61-et említettem az előbb, mikor is februárban Teleki László látogat Dákára. Ugye ez az az időszak, egyrészt Telekit 1860 év végén ugye a szász kormány orvul fogságba ejti, hazatoloncolják, a császár elé kerül, nem részletezem egyébként ezt a nagyon izgalmas és lelkileg is összetett időszakot, minden esetre Szirákra vezet az első útja, de az első úgymond nyilvános szereplése is, mert nem marad ez titokban, Dákára vezet gróf Batthyány Lajosné özvegyéhez, aki itt nagyon nagy tiszteletben van Teleki, és nagyon jó barátok, ugye kint az emigrációban is rengeteget volt Teleki nála. Teleki az nem csak a grófnővel, hanem hát a barátság onnan volt, hogy magával a grófnő feleségével, Lajossal is, Lajosnak is a legbensőbb barátja volt, és nagyon jóban vannak, itt több napot tölt el egyébként Dákán, és ezt megtudják egyébként a pápai iskola, a pápai bencés iskola diákjai, tanárjai, hogy ő ott van, úgyhogy a pápaiakkal együtt jó pár ezeren kivonulnak fáklyákkal egyik este, és köszöntik tulajdonképp Telekit, és egy Vaszari Kolos, akkor a gimnázium egyik tanárja, ugye a későbbi hercegprímás, és egy volt honvédtiszt vezetésével, Tarci Lajos vezetésével kivonulnak, és hát ott a Rákóczi nótát énekelnek, Kossuth nótákat énekelnek, tehát ami csak az önkényirom idején tiltott volt, az ott minden megtörténik. Az esemény országos hírre tesz szert, és egyébként később maga, egyébként később I. és Gyula ír ugye a Különc címmel Teleki Lászlóról egy drámát, és ez a dráma a második felvonás első jelenete, egy nagyon tekintélyes jelenet játszódik itt a dákai kastélyban. 1980-ban készült róla a tévéjáték, érdemes, hogyha sikerül valahol felfedezni, és ezért kérdeztem esetleg, hogy nava pont-e ez a dolog, mert egy perces részletet ki is választottam a filmből. Sinkovics Imre játszott a Teleki Lászlót, és egy nagyon szép darab. Ugye I.S. Gyula, aki a Teleki Lászlónak a Kegyenc című művét átdolgozta, hogy úgymond fogyaszthatóbbá tette a 20. századi színházi porondon is, ő írta meg Teleki Lászlóról a Különc című darabját 1963-ban, és ez ott játszódik akkor Dákán. Nyilván a grófnő is úgy él, hogy a tavasztól télig van Dákán, és a telet azt Pesten tölti, tehát ilyen két lakiak, ugye, hogy az arisztokratáknak megfelelően két laki az élet. Minden esetre több esemény fűződik még ez a dákai léthez. Ugye tudjuk, hogy innen Dákáról meglátogatják Széchenyit is egyébként Döblingben, ugye, aki aztán 60-ban meghal. Sok minden esemény van még, ami ide kötődik. Én egy párat még feljegyeztem, ami ez a dákai időszaknak a fontos része. Az egyrészt azt, hogy tudjuk például, hogy az önkényuralom idejében vagyunk, ugye a kiegyezés előtt, és gyakran szállásulnak be ide a dákai kastélyba is, ahogy Batthyányin írja a levelébe, egyik levelébe vasas németeket. Például 1863-ban, amikor Horváth Mihálynak ír egy levelet, akkor éppen 20 ilyen vasas németet kell ellátni a dákai kastélyban. 1864-ben az alföldi aszály idején egy hatalmas jótékonysági ügyet szervez, és áll mögé tönképp Batthyány, és rengeteg pénzt gyűjt ide ugye a nélkülözőknek. Ez egy hatalmas országos rendezvény volt valóban, és annak ellenére, hogy államilag nem nagyon szerették ezt a dolgot, mert minden ilyen mögött, hiszen ott volt az önkényuralom elleni lázadás lehetősége, Batthyány Lajosnénak sikerült szétosztani a pénzt, és eljuttatni a rászorultaknak. Aztán még egy nagyon fontos dolog kötődik Dákához, konkrétan az, hogy itt írja meg az emlékiratát, ami hál' Istennek megmaradt a Pialista levéltárban, és ez egy nagyon fontos dokumentum, egyrészt Batthyány kivégzésének időszakáról is, illetve később, 1882-ben fejezi be ezt az emlékiratot, és az az érdekes, hogy az emigrációban is azt tűnik ki a levelezésből, hogy nem tanítja igazából nagyon németül a gyerekeket. Úgy látszik itt ez a több korszakban felmerülő németelleneség, itt is nem tanítja németül a gyerekeket, és ezért a Batthyányi férjével való levelezés is több levelet fordít részleteket a gyerekeinek, akik nem feltétlenül értenék a leveleket a valódi mélységben. Ez az emlékirat nagyon fontos, itt írja a végrendeletét is, vagy végrendeleteit is ugye többször módosítja nyilván, és ebbe a végrendeletbe is majd azt írja, hogy ez a dákai kastély majd fiára, mindamellett, hogy a vagyont három részbe a testvériesen osztozkodjanak meg, a dákai birtok az a Elemér fiára szálljon. Ugye még nagyon fontos dolog volt 1870-ben az újratemetés, ami ugye Pesthez kötődik, a Ferencesek templomából, amikor a Fiumei úti sírkertbe, ugye a Kerepesi temetőbe átvitték Batthyány Lajosnak a maradványait. És hát a kiegyezés, ugye szintén, a kiegyezésig többen Deák Ferenctől kezdve több politikus Tisza Kálmán gyakran látogatják a dákai kastélyt. 67 után azt lehet mondani, hogy sokkal visszavonultabb lesz az özvegy. Nyilván ez adódik abból, hogy itt volt Teleki Lászlónak ugye a képe, itt pedig Batthyány Elemér lovagol, a háttérben láthatjuk szintén a dákai kastélyt. Ugye a Nádasi Tamás, akitől még a Festedics Leó vásárolta a kastélyt, az ilyen nagy sportember volt, és ilyen lóversenyeket is rendezett Dákán, lovakat tartott, és maga ezért ezt így vette meg az uradalmat is Batthyányiné, és hát az Elemérnek pedig az egyik fő tevékenység lett a lovaglás, később a lovaregyletnek az elnöke, tehát ő egy ilyen nagy lovas ember lett. Itt láthatók ugye a fotográfia, amit nagyon jól használt egyébként már maga Batthyányiné is, Deákhoz hasonlóan, nagyon ügyesen használta a fotográfiát a jótékonysági dolgainak a népszerűsítésére, és hát egyáltalán a állandó fekete ruhára, járva, ugye ez az özvegységével kapcsolatosan ugye az állandó emlékeztetésére, a forradalom és a szabadságharc ügyére. Még egy dolog, a szintén egy levél részletéből tudjuk, hogy úgymond azt tervezte, vagy gondolt rá, hogy a fiának úgy hagyja a dákai uradalmat, hogy egy hitbizomán csinál belőle, hogyha nem is nagyot, de mégis egy biztosabb alapot, de tekintettel, hogy ehhez a királynak kellett volna ugye a engedelme, így ettől elállt, hogy a fiának írja a levélbe, remélem méltányod az okokat, ami miatt ez nem történt meg, így fogalmaz. Így aztán, amikor 1888. szeptember 29-én itt Dákán meghal Batthyány Lajosné, aki az utóbbi éveit már tényleg az unokákkal tölti, és utazik a Ilona, illetve Emma lányát unokáira vigyázni. 1888-ban meghal, akkor Elemér fia örökli ezt a dákai kastélyt, és ő 1916-ban eladja a testvérének, Ilonának. Ilona szerepeit Dákán az szintén, aki a dákaiak előtt nagy tiszteletnek örvend, nem véletlen, hogy ma is a dákai otthonnak már az ő nevét viseli. Ő a paraszgrófnő, ahogy a korszakban nevezték, ő rengeteget jótékonykodott édesanyja után is, színi előadásokat rendezett, rengeteget járt a nép körébe, úgymond, és parcellázott is 1920-ban az első világháború után sok földjét, illetve kiegészített sok családnak. Tehát rengeteget jótékonykodott, ő egyébként ekkor már unitárius volt, ugyanis ahhoz, hogy másodszor házasodni tudjon egy Benicki gróffal, ahhoz át kellett térnie, úgyhogy unitárius hitű volt, így a református többségű Dákán is nyilván könnyebben szerették, de nem emiatt, hanem mondom, nagyon népszerű volt, úgyhogy a temetési fényképen is lehet látni, hogy ott van a református lelkész is. Egyébként a dákai katolikus templomot azt Zichy Antónia építette, tehát az ő nevéhez és anyagi hozzájárulásához kötődik. A Szent Kereszt felmagasztalása az oltárkép, de a Zichy és a Antóniának és édesapjának a címerei ott láthatóak a templomban. Ilona lesz tehát 16-tól ennek a birtoknak a tulajdonosa. Ő 29-ben hal meg, egyébként Elemér gróf csak 32-ben, 29-ben hal meg, és akkor a végrendeletében ezt ilyen árva gyerekek otthonára hagyja, tehát egy ilyen tulajdonképp hasonló jótékony célral árva gyerekeknek szeretné az otthont létrehozni, mégpedig az édesanyja után Antónia gyerek otthon névvel, de megtámadják a végrendeletet a rokonok, ezért hosszú, több éves pereskedés kezdődik, és végül is 1942-ben Veszprém vármegye vásárolja meg a kastélyt, és akkor szociális otthont akarnak majd létrehozni, de még volt egy rövid időszak, amikor olasz menekültábor volt, ugye itt tűnik fel, többször meglátogatja a kastélyt Antal József miniszterelnök édesapja, idősebb Antal József, aki menekültügyi kormánybiztos volt, olasz katonák vannak itt 44 második feléig, ami rövid időre az orosz katonák vonulnak aztán be, és végül is aztán, hál' Isten megúszta a lebontást, bár a dákai plébánosnak több levelét ismerik, hogy le akarják bontani a kastélyt, ezt megúszta, és végül is 49-től egy szociális otthon lesz, és azt lehet mondani, hogy mai napig is ugye hasonló néven fut egy szociális fogyatékkal élők, illetve pszichiátriai gondozottaknak lesz az otthona, és ma már nem csak emléktábla van, hanem a nevét is Batthyány Ilonára nevezték, egy dombormű is van. Egyébként a kastélyban van róla egy fényképünk is, amikor Batthyány Antónia lakott, akkor berendezett egy úgynevezett vörös szalont, amelyben egy Barabás Miklós kép volt a férjéről, nem az az ismert nagykabátos kép, hanem ez a kabát nélküli kép, tehát berendezett egy emlékszobát tulajdonképp a férjével kapcsolatosan, és több emléktárgy ott a vitrinekben megvolt, ezeknek a tárgyaknak egy része a Nemzeti Múzeumban látható, mert Ilona aztán a tintatartót, a golyójugat, a mellényt, vagy szemüveget, vagy magát a kést, amivel elvileg felvágta ugye a nyaki ereit, Batthyány Lajos, bár én szerintem nem ez a kés volt, de minden esetre ezek a tárgyak a Nemzeti Múzeumban láthatóak. Nos, azzal kezdtem ugye, hogy volt egy időszak, amikor az országos politika közéletnek a valóban itt a középpontjában volt ez a dákai kastély. A A dákai kastély most is úgy gondolom, ha nincs is annyira az országos közéletnek a középpontjába, de legalább olyan fontos munkát végez ezzel a bizonyos szociális otthonnal, ahol a fogyatékosok és a pszichiátriai gondozottak vannak, úgyhogy Batthyány Iroda otthon néven, ha valaki Dákán jár, akkor érdemes legalább kívülről.